Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Mintha kiment volna mifelénk az élőkép a divatból. Elmosta a rendszerváltás, vagy a kor szellem, ki tudja. Vár a stadionok világa, mintha még őrizné a tömegkultúra nagy találmányát, amelyet nagyon sokan állítanak elő, sok-sok monoton gyakorlással, kevesek kedvéért. Arról a látványos teatrális csoportosulásról beszélek, amikor az emberek mozdulatlanul helyezkednek el, például egy szimbólum, mondjuk egy nemzeti zászló, egy uralkodói korona, vagy teszem azt egy pártjelkép megjelenítésére. Állami ünnepségeken vagy parádékon, ahol például hagyományos népviseletet viselő csoportok, zászlókkal, botokkal ellátott diákok mozdulatlanul állnak mondjuk egy stadion küzdőterén, hogy miért az sem ők, sem pedig a lelátó alsó soraiban ülők nem látják. Ők maximum egymás térdzokniában vagy népi rokójájában gyönyörködhetnek lélegzet visszafolytva, hogy meg ne moccanjon a kezükben a zászló, vagy a népi bugykos, vagy bármi, el ne rontsák véletlenül az élőképet. Mert akkor nagy lenne a haddelhad, majdnem akkora, mint egy tibeti zászlóból. Teljesen más a helyzet a dísztribünökön. Az ott szotyizók hosszan élvezhetik, amint az állógép elemei, a diákok a megadott jelre vagy zenei taktusra megmozdulnak, és begyakorlott és összehangolt mozdulataik nyomán már valami mást láttunk. Teszem azt, az ország zászló átalakul valamely kedves vezető születési évszámává. Ez a tömeggicsnek meglehetősen szadista módja, nyersanyaga az ember szempontjából, különösen akkor, ha nem önként, hanem kötelezően gyakorolja az egészet iskola után, játék vagy leckeírás helyett, olyannyira, hogy még orvosi igazolás sem fogadnak el a hiányzáshoz. Én csak tudom, voltam élőkép elem pionírkoromban legalább évente. Olyankor, amikor a városunkba látogatott a Kárpátok géniusza, napokra lezárták az utcákat, nemzeti színű és pár zászlókkal kellett hadonásznunk az összes lehetséges útvonal mentén, mert ki tudja, hogy merről érkezik. Közben a biztonságiak szigorúan őriztek, hogy nem mocorogjunk, mert egyrészt rontja az összképet, és még veszélyes is, állítólag egyszer megesett, hogy egy szemfüles ember kiugrott a sorfalból, és egy levelet adott át a védett személynek. Akinek annyi ideje nem maradt a megrökönyödéstől, hogy például azt mondja, ember, most jövök a pártközpontból. Persze nem volt ez mindig így, nem kellett mindig a stadionba vonulni utána, hogy az elvtárs megcsodálhassa, milyen szépen tud több száz kisiskolás éljen a párt és az ő nagy vezetője felirattá alakulni egy élőképben. Ez a szokás egy történelmi kirándulás után alakult ki, amikor az emlegetett államférfi körülnézett Észak-Koreában és Kínában, ahol rendre ilyesmi látvánnyal fogadták, a híradó is mutatta. Utána senki nem merte megkockáztatni, hogy bárhova megy is, ne gyönyörködhessék elgyötört kamaszlányok lélekülő produkcióiban. Hát így csak eszembe jutott ez a szép régi emlék. Eszemben sincs semmilyen párhuzamra gondolni. Például az imént leírt helyszínen eszében sem jutott volna senkinek hideg ételen tartani a diákokat amiatt, hogy a melegételes autó nem tudott eljutni az iskolájukig a kínai államfő látogatása miatt. Akkoriban ezt egyszerűbben megoldották, nem kaptunk enni, se hideget, se meleget. És huszárparádé helyett is csak katonai jutott. Mondjuk a huszárok legalább remélem pénzért kedveskednek az efféle parádéra igényes világvezetőnek. Meg a másiknak, a jóval kisebb mondhatni, öntörvényű világvezetőjének, aki felesége mellett népviseletbe öltözött leánykák társaságában ment ki a repülőtérre fogadni a kínai elnököt. Szintén kedveskedés céljából, mert történelmi tapasztalat, hogy a kínaiaknak való kedveskedés eredménye majd az egész népen is látványosan néz ki.
Útszélen.
Az induló jelöltek sokszor választási kampányok idején sem veszik a fáradtságot, hogy a romákra, mint szavazókra tekintve érdemben foglalkozzanak az ügyeikkel. Olvasható az ahang.hu oldalán. Az Egy Magyarország kezdeményezés ezt szeretné megváltoztatni azzal, hogy diskurzusra hívja az idei választáson induló potens főpolgármester jelölteket, és szembesítik őket a romák és a roma ügyek iránt érzékeny emberek véleményével. Beszélgetőtársam Szilágyi Dezső, az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja.
Engedje meg egy kérdést, hogy rokona a Szegedi Dezső nevű színésznek?
Így van, az édesapám.
Az édesapja,
vagyok rá.
Gondoltam, képzelje, az édesapja már szerepelt a mi műsorunkban, egyszer voltam velük alsó vagy felső vadászon, nem is tudom, amikor gyerekeknek drámákat tanítottak be, és nagyon kellemes élményen fűződik hozzá, úgyhogy...
Ó, hát.
Remélem neki is. Kicsi a világ, persze, természetesen. Meséljen egy kicsit az Egy Magyarországról. Ugye én tegnap délután kaptam erről egy értesítést, petíció is van, az A Hangosok küldték át, de hát ez egyrészt nem újdonság, voltak erre már kísérletek. Mesélj el, hogy eszik vagy isszák, mi ez?
Hát az Egy Magyarország kezdeményezés az egy informális csoport, ami ebben az értelemben azt jelenti, hogy jogilag nem vagyunk bejegyezve, néhány ember összeállt, összedugta a fejét, és azt gondolta, hogy új alapokra kellene helyezni a roma mozgalmat. Azért gondoltuk ezt, mert azt láttuk, hogy az elmúlt, a rendszerváltás óta eltelt évtizedekben ugyan rengeteg siker, eredmény fényjelezte a roma mozgalmároknak a tevékenységét, és a mi szellemi elődeink azok nagyon sok dolgot tettek, de valahogy mégis megrekedt ez a dolog valahol. Kerestük az okokat, és azt gondoltuk, hogy észszerű lehet egy új szerveződéssel, új módszerekkel, új nézőponttal, új etosszal jelentkezni, és akkor azt gondoltuk, hogy létrehozunk egy ilyen kezdeményezést. Az első löketet alapvetően az adta, hogy azt láttuk, hogy a Mi Hazánk mozgalom megerősödött, és újra előjöttek azok a rasszista, kirekesztő, cigányellenes, homofób, zsidóellenes politikai szólamok, amelyek olybá tűnt, hogy...
Azt reméltük legalábbis, hogy megszabadultunk tőlük azért.
Igen. És akkor ez volt az egyik indító löket, hogy azt gondoltuk, hogy valahogy normalizálni kellene a politikai közbeszédet, és minden demokratikus pártnak meg kellene tenni mindent annak érdekében, hogy ha és amennyiben kirekesztő, bármelyik sérülékeny társadalmi csoporttal kapcsolatos kirekesztő politikai megnyilvánulás történik, írott szóban, írásban vagy élő szóban, akkor arra azonnal reagáljon, tehát hogy valahogy a politikai rendszer meg a társadalom immunrendszer az lépjen, működjön. És azt kértük, hogy azt javasoltuk a politikai, a demokratikus politikai pártoknak, hogy fogadják el azt a nézőpontot, amit mi képviselünk, és ha és amennyiben kirekesztő politikai megnyilvánulás van bárkitől, nem csak a szélsőséges pártoktól, akkor azonnal lépjenek fel, ítéljék el, ha és amennyiben a soraikban ilyen politikus, vagy ilyen, bármely politikus ilyen szólamokat, vagy ilyen hurokat pengetne, azt azonnal ítéljék el erkölcsileg vagy politikai értelemben. És 2019 volt egy ilyen fordulópont az életünkben, akkor alakultunk meg, és rendeztünk is egy úgynevezett Egy Magyarország pikniket nyár végén.
Ebben ugye Sötét Jenő is benne volt.
Így van, igen, meghívtuk a roma civil szervezeteket, a pro-roma civil szervezeteket. Pro-roma civil szervezetek alatt azokat értjük, akik ugyan nem romák, tehát nem romák hozták létre a civil szervezetet, de mégis ilyen a romák és más sérülékeny társadalmi csoportok emancipációs törekvéseit segítik elő.
Szóval az egy piknikkel kezdődött.
Igen, ez volt az indító lökete ennek, mert meghívtuk a demokratikus pártokat, és írtunk egy nyilatkozatot, egy úgynevezett egy Magyarország nyilatot, amiben a gyűlöletbeszéd elleni fellépés volt az egyik legfontosabb elem, de természetesen a társadalmi igazságosságot is beemeltük, mint hívó szót és mint fontos etoszt a nyilatkozatba, a szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségeket, a demokratikus nevelést, a demokratikus részvételt, a romák kapcsolatos elismerés politikát, tehát egy viszonylag összetett, de jó vonalvezetésű nyilatkozat volt, és azt kértük, hogy csatlakozzanak a demokratikus pártok ehhez a nyilatkozathoz is, és hát csatlakoztak is azok, akik részt vettek ezen a pikniken. Hozzáteszem, természetesen a kormányzó erőnek a erőket is meghívtuk, és bár ők nem jöttek el, és nem tisztelték meg a rendezvényünket. Parancsoljon.
Csak annyi, hogy ami nem nagy meglepetés, mert ugye ez pont az év, a Covid előtti év volt, amikor nagyon sokan féltünk attól, hogy a kormányzati kommunikáció a romák kirekesztése ellen fog majd fordulni. Ugye akkor volt az a mi dolgozunk, és nem kecsülünk, és egyéb ízléstelen kijelentés.
A bűnös patai kártérítési ügyben akkor fogalmaztak meg nagyon nemtelen és kirekesztő rasszista állításokat, egészen pontosan a miniszterelnök úr. Ugye azt követően történt mindez, hogy kimerültek a soroshozás és a migránshozás lehetőségei, és egy másik célcsoportot találtak idézőjelbe téve, akivel fenyegetni lehet a idézőjelbe téve békés többséget. Tehát ennek a COVID-járvány betett, és hát ez a fajta betározott kommunikációs fegyver, ez nem működött.
Bár mondjuk erről az LMBTQ közösség azért tudna beszélni, mert egy kicsit azért rájuk hárultak ezek a gyűlöletbeszéd formátumok.
Abszolút, ezt akartam mondani, hogy a romák ebből a szempontból kikerültek a kommunikációs célkeretből, de hát újra bejöttek az LMBTQ emberek, és hát a nemtelen gyermekvédelminek nevezett törvény kapcsán ugye újra fellángoltak ezek a kirekesztő szólamok, amikor is a LMBTQ közösséget és a pedofiliát, mint olyat egészen erősen összemosták.
Szóval akkor volt a piknik, ott tartottunk, csak a szavába vágtam.
Semmi baj, volt a piknik, és azért is meghatározó a 2019-es év, mert akkor voltak a helyhatósági, tehát az önkormányzati választások, és azt gondoltuk, hogy nekünk ebben dolgunk, ebben a folyamatban dolgunk, szeretünk, feladatunk van. Azt szeretném kihangosítani, hogy mi egy pártpolitikától független szerveződés vagyunk, tehát senkihez nem kötődünk, miközben pártpolitikusokkal nyilván kapcsolatban vagyunk. A piknik is ugye erről szólt, hogy minden demokratikus elköteleződésű ember irányában nyitottak vagyunk. És azért volt fontos a 2019-es év, mert mint mondtam ugye, hogy azt láttuk, hogy a roma mozgalom megrekedt, és hogyan lehetne dinamizálni, revitalizálni, hogyan lehetne új életet lehelni ebbe az egész mozgalomba, és azt gondoltuk, a legészszerűbb az, hogyha a demokratikus részvétel megerősítésére helyezzük a hangsúlyt. Jöttek a 19-es helyhatósági választások, és azt gondoltuk, hogy, és szerintem egyébként helyesen és demokratikusan, de az lesz a legészszerűbb, hogyha különböző településekre megyünk, ott a helyi szegény és roma emberekkel lakossági fórumokat tartunk, célirányosan, megkérdezzük őket, hogy mi a településen a probléma, ők mit érzékelnek problémának, hogyan lehetne javítani a település életét, hogyan lehetne jól fejleszteni, hogyan lehetne a mindennapokat úgy megváltoztatni, hogy ott békésen éljenek az emberek, viszonylag jó egzisztenciális körülmények között. És nagyon, nagyon érdekes volt, mert hogy azt tapasztaltuk, hogy a szegény és a roma embereket nem nagyon kérdezik meg erről. Tehát újdonság erejével, ilyen revelatív erővel hatott az, hogy mi elmentünk különböző településekre, összehívtuk a helyi embereket, és kikértük a véleményüket. Felnőttnek tekintettük őket, és tekintjük őket természetesen. Azt gondoljuk, hogy a demokratikus működésnek ez a legalapvetőbb tétel az, hogy megkérdezzük az állampolgárt arról, hogy ő milyen jövőt szeretne rövid, közép és hosszú távon az saját településen, vagy úgy az ország vonatkozásában. Megkérdeztük, hogy mit javasolnának, hogy hogyan lehetne élhetőbbé tenni a településeket, és nagyon, nagyon jól fogadták, nagyon jól rezonáltak a közösségek erre a kezdeményezésre, és az is újdonság volt, hogy ugye ez egy újdonság volt, egy új módszer volt, mert a mi szellemi elődeink kevésbé éltek ezzel a lehetőséggel, nem azért, mert nem volt meg a intellektuális képesség, egyszerűen nem gondolták, hogy ez fontos.
Bár azért nyilván voltak kezdeményezések,
abszolút,
csak másfelől közelítettek egyszerűen.
Így van, ez tény. És mi sem a Kolumbusz tojását találtuk fel, egy olyan eszközhöz nyújtunk, ami alapvetően a legelemibb sajátja a demokratikus párbeszédnek. Megkérdezni valakit arról, hogy milyennek látja a saját életét, a közösségének az életét. És nem álltunk meg itt, hogy pusztán lakossági fórumot szerveztünk, hanem azt gondoltuk, hogy mint ahogy említettem volt, hogy mi felnőtt emberekkel, demokratikus gondolkodású felnőtt emberekkel beszélünk, és választottunk egy szószólót mindig a helyi közösségből. Ennek az volt a lényege, hogy nem álltunk meg a lakossági fórumnál, hanem úgynevezett képviselőjelölti vitákat rendeztünk ezt követően 2019-ben, és meghívtuk a képviselőjelölteket, polgármestereket, vagy mezei, a szó jó értelmében vett mezei képviselőjelölteket, és leültettük őket a helyi szegényekkel, romákkal, mondják el a terveiket, elképzeléseiket, a szószóló pedig meg a lakosság elmondja, hogy ő mit érzékel az adott településen problémának.
És mondja, mennyire volt egyszerű összehozni ezeket a vitákat? Most arra gondolok, hogy a közbeszédben, most függetlenül a romáktól, meg az Egy Magyarország mozgalomtól, de hogy mindenképpen az van, hogy hát vitát összehozni, de akár a sajtóbra is mondhatom, az már évtizedek óta gyakorlatilag nem lehet, nem ülnek le egymással az emberek, csak mindenki mondja magában, mint a papagáj.
Nagyon jó kérdés, mert hát volt olyan település, ahol eljöttek a kormányzó erőknek a képviselői, de a legtöbb esetben ellenzéki jelöltekkel sikerült ezt a vitát összehozni és lebonyolítani. Tehát ez egy kifejezetten jó kérdés, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megkérdezte. De ennek ellenére mi fontosnak tartottuk azt, hogy ha a kormányzó erőknek a képviselő nem is jönnek el, de mégis az, aki arra vállalkozik, hogy a település életébe érdemi módon beleszóljon, az jó, ha megismerteti a saját programját a választóival, másrészt jó az, ha párbeszéd alakul ki a saját választóival, és jó az, ha meg is hallgatja őket, hogy ők mit érzékelnek problémának, és szerintük mit kellene javítani.
Mit tud beleépíteni a saját programjába az az ember, pontosan, aki képviselő pontosan akar lenni?
Igen, és nagyon érdekes tapasztalatokat tettünk szert. Volt egy település, egy dél-magyarországi település, ahol a település vezető egy független, de Fidesz támogatással régóta a városvezetői szerepet betöltő ember, tehát ő a polgármester. Gyakorlatilag ennek nincs is relevanciája, ami ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy eljött a jelölti vitára, találkozott fiatal és középkorú meg idős roma emberekkel, akik nagyon érzékletes módon, nagyon finoman, de nagyon határozottan és nagyon erős kritikai jellel elmondták neki, hogy ők mit tapasztalnak a városban, mik a problémák, hogyan él a roma közösség azon a településen, milyen intézményi kirekesztő vagy rasszista tapasztalatokat szereztek a településen, és ahogy sorolták ezt neki a lakosok, arra döbbent rá, és ezt ki is mondta, hogy 20 éve vezettem ezt a várost, de én még nem ültem le ezekkel az emberekkel, tehát nem ültem el a választőnek egy jelentős és meghatározó csoportjával. És hát ez rendre előfordul azokon a lakossági fórumokon, ahol mi jelen vagyunk, amit mi megszervezünk és lebonyolítunk, hogy ott van egy ilyen aha élmény a városvezetők és a politikusok részéről, hogy na hát én itt élek, ezeket az embereket próbálok meg a legjobb tudásom szerint dolgozni, de mégsem beszélek velük, mégsem tekintem őket felnőttnek, mégsem vonom be őket a demokratikus döntés előkészítésbe, meg döntéshozatalba. És akkor ezek ilyen nagyon erős, revelatív erővel ható felismerések, és nagyon érdekes, izgalmas és nagyon meghatározó vitákat bonyolítottunk le. Hogy említsem, talán nem tűnik nagy képűségnek, hogy Szegeden egy vitát vezettem, ahol a helyi jobbikos képviselő is eljött, aki korábban, hát fogalmazunk így, nagyon erős rasszista vagy kirekesztő mondatokat fogalmazott meg a helyi roma emberekről, és egy olyan helyzet alakult ki, amiben az ember, legalábbis nekem úgy tűnt, őszintén, és minden erei emberi tartását összeszedve bocsánatot kért a helyi roma közösségtől. Azt hiszem, ez egy katartikus pillanat volt mindannyiunk számára, de leginkább a helyi közösség és a bocsánatkérő számára. Úgyhogy ilyen jellegű meghatározó élményekben volt részünk, rengeteget tanulunk ezekből a vitákból, mert hogy ez egy folyamatos tanulás, a megszervezés, lebonyolítás. És még, ha megengedi, ezt elmondom, hogy nem pusztán azzal próbáltunk új módszertant vagy ilyen szemléletmódot bevezetni, hogy ilyen demokratikus lakossági fórumokat meg jelölti vitákat bonyolítunk le, hanem minden esetben, ahol létrejött a jelölti vita, a képviselő jelölti vita, úgynevezett települési nyilatkozatokat írattunk mindazokkal, akik részt vettek a vitán, amit aláírt a lakosság, meg aláírtak a jelöltek, és hogy ne pusztába kiáltott szó legyen az, hogy én ígérek valamit, hanem leírtuk tételesen, hogy ha is amennyiben engem megválasztanak, akkor azt vállalom, hogy lesz közvilágítás, normális közvilágítás a cigánytelepen, lesz X időn belül betonút, vagy legalábbis erre ennek érdekében mindent megteszünk, a személyszállítás, oktatási rendszerre vonatkozó, a közösségi terekre vonatkozó, tehát olyan dolgokra fókuszáltunk, amit helyben lehet kezelni, megoldani, és hogy nehogy a pusztába kiáltott szó legyen, hanem le is írtuk ezt. És hát jött a Covid, és ennek a számonkérése sajnos kevésbé tudott megvalósulni.
Valamennyire azért igen. Hogy látja, először is az a kérdés, hogy azok közül a képviselő jelöltek közül feltételezem, hogy azok mentek el a vitákra, akik azért nyitottabbak eleve. Jó, elmegette a Jobbikos, de az a helyzet, hogy a Jobbik is akkor már a szolidabb, vagy kevésbé vad korszakát élte. Szóval, hogy azok közül jobb esélye jutottak be, vagy esélye jutottak be, és hogy akkor hogyan lehetett a nagyon nehéz években erre visszatérni valahogyan.
Nagyon változatos a kép. Tehát ahol nagyon masszívan régóta van egy településvezető, ott kevésbé tudtuk megfordítani a politikai széljárást. Nem is gondoltuk, hogy meg fogjuk fordítani a politikai széljárást, nem is volt ez a célunk, hanem a célunk az, hogy olyan vezetők kerüljenek, olyan jelöltek kerüljenek településvezetői pozícióba, akik komolyan veszik ezt a feladatot, hogy ők a nép szolgái, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy azok az ígéretek, amelyek a választásban elhangoztak, amelyek azok az igények, amelyek megfogalmazódtak, azok lehetőség szerint teljesülni tudjanak. Nem mondom, tényleg nem az volt a cél, hogy itt a politikai térképet helyi szinten átrendezzük, hanem az egy fontosabb cél, hogy az ígéretek azok be legyenek tartva, a választási ígéretek, illetve az emberek igényeire reflektáló helyi politikai tervek, fejlesztési tervek szülessenek. De volt olyan eset is, amikor, és azt nem hiszem, hogy nekünk köszönhető, vagy annak a vitának, ahol megfordult ez a, és ellenzéki, vagy nem is ellenzéki, tehát nem egy helyi civil szervezet aktivistái kerültek városvezetői pozícióba. Borsod megyében volt ilyen település, de az egy nagyon izgalmas, érdekes vita volt, de nem ez volt a fő cél. A fő cél az, hogy olyan emberek kerüljenek településvezetői, komolyan veszik azt a feladatot, hogy minden társadalmi csoport számára megpróbálnak demokratikus döntéseket hozni.
Meg legalább tudják, hogy mit csinálnak. És akkor legyenek tudatában annak, hogy mit akarnak egy településen elérni, meg hogy mi az ottani embereknek az igénye.
Abszolút.
Egy kicsit még maradjunk a mozgalom történetéről, megnyugtatom, el fogunk érni a mostani petícióhoz, illetve felmérésekhez is, azok semmiképpen nem maradnak ki, hiszen azért hívtam föl. De azért nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a nehéz Covid idők, sötétjenő időközbeni halála és egyebek között hogyan tudtak embereket megszólítani. Úgy érzi, hogy a mozgalom folyamatos volt, vagy pedig most inkább egy ilyen reneszánszát próbálják meg elérni?
Hát ugye, amikor a Covid bejött, az mint minden kit a világban, minket is nagyon érzékenyen érintett. Egyrészt alapító tagunk hunyt el a Covid-betegségbe, nem is egy több olyan résztvevők, akik lakossági fórumokon vettek részt. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt mindannyiunk számára, de azt is tudtuk, hogy nem szabad, hogy ezek a tragikus fejlemények, események bátortalanítsanak bennünket. Igyekeztünk nagyon aktívak lenni az online térben, de nem csak az online térben, hanem megpróbáltunk konkrét segítséget adni, tehát egészségügyi csomaggal, minimális élelmiszercsomaggal próbáltuk megsegíteni az igazán rossz helyzetben lévő romaiinkat, és néhány településen erre volt is mód, ha nem is nagy számban, de erre kifejezett hangsúlyt fektettünk, hogy aktív kapcsolatot ápoljunk velük, még ha az online térben is, illetve amennyiben tőlünk telik valamilyen minimális segítséget nyújtsunk ebben a nagyon nehéz és vészterhes időszakban.
És mondja, azok az emberek, akik végül is bejutottak a helyhatóságba, és akiket tulajdonképpen önök, akárhogy is veszem, voltak éppen képeztek egy csomó kérdésben, ők partnerek tudtak maradni abban, hogy hát megbeszéltük akkor a lakossági fórumon, hogy mik kéne, igaz, hogy most már nem az kéne, de hogy empatikusan viszonyultak?
Ebből a szempontból is vegyes a kép, tehát a COVID ebből a szempontból nagyon megrekesztette a mi munkánkat. Tehát az volt a tervünk, hogy miután megszülettek ezek a települési nyilatkozatokat, ezeket szigorúan monitorozzuk, és ezzel kapcsolatban érdemi és aktív párbeszédet folytatunk majd a lakosság bevonásával, meg a érintett képviselők bevonásával. Tehát erre nem nagyon volt lehetőség, és szórt a kép ebből a szempontból is. Sajnos kevés ilyen jellegű aktív kapcsolat maradt, és van, ahol működik, vannak olyan települések, ahol ennek érvényt tudunk szerezni, de a legtöbb településen sajnos nem nagyon tudtuk ezt a dolgot igazán előmozdítani. Részben mondom ezt, vagy nagy mértékben ezt a COVID és a karanténhelyzet akadályozta.
Tehát mert arra senki nem volt felkészülve, tehát sok mindenre fel lehet készülni egy világjárványra, nem?
Olyan új helyzet előtt állított bennünket, hogy nem tudtuk, tehát mi is keresztük a kapaszkodókat, plusz jöttek ezek a személyes tragédiák is, amelyek picit paralizálták a működésünket, de ettől függetlenül megpróbáltunk tevékenyek lenni, és hát ugye már a 22-es választásnál is ugyanilyen lakossági fórumokat és előaktivitákat rendeztünk, illetve hát a népszámlálást is nagyon fontosnak tekintettük, azt gondoltuk, hogy helyünk és fontos lenne meggyőzni, vagy informálni az embereket, és arra ösztönözni, hogy bátran vállalják a roma identitásukat. És mindezek mellett egy csomó vitában vettünk részt, például a kokáért szegény sötétjenő halála előtt pár héttel a főpolgármesterrel volt egy ilyen online beszélgetésünk, egy csomó akció mellé álltunk, úgyhogy nem volt unalmas ez a mögöttünk lévő időszak, és nyilván a kitűzött céljainkat hát nem merem mondani, hogy teljesen elértünk, van hova fejlődni. Ez talán ez a legjobb szó. Hogy ezzel tudom a legjobban érzékeltetni.
Ugye a 22-es választások, amelyek országgyűlési választások voltak, akkor megpróbáltak ilyen itinert adni mondjuk a politikusok kezébe, hogy mit kellene kezdeni azzal a több százezres roma kisebbségi populációval, aki nagyon sokszor markásan meghatározható gondokkal küzd, és ezeket a gondokat egyébként nem tekintenénk másnak, mint az általános gondjaink, csak egy kicsit így fel lehet hangosítani, hogy van valami foganatja, hogy látja. Tehát ugye most így komolyan, tehát ugye sokszor gondolkozom, hogy évtizedek óta mondunk dolgokat, amelyeket, mintha a falnak mondanánk.
Hát nagyon sokszor ez az érzetünk. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy egyszerű és világos módon fogalmazunk, és egyszerű és fontos dolgokat mondunk ki, olyan dolgokat, amelyek megoldása, vagy olyan problémákról beszélünk, amelyek a megoldása alapvetően nem csak az érintett közösségek, emberek, hanem az ország javát is szolgálná. De néha azt gondoljuk, hogy egy másik koordinátorrendszerben mozgunk, és nem hallják vagy nem akarják meghallani a mi visszajelzéseinket, kritikáinkat, amelyek alapvetően azokból a visszajelzésekből és kritikákból táplálkoznak, amelyeket a mi általunk elindított kezdeményezésbe kapcsolódott emberek fogalmaznak meg. Tehát nem csak elvont társadalomtudományos megállapítások vannak, hanem nagyon is azoknak az embereknek a hangját képviseljük és hangosítjuk ki. Nem volt időszakban, tehát 2019-től kapcsolatban vagyunk. És hát nincs olyan nap alatt, ugyanazok a problémák, amelyek úgy megjelentek a rendszerváltás kor, lakhatás, szegénység, munkaerőpiaci problémák, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, oktatási szegregáció, sorolhatnám, de hát hogy egy olybát tűnik, a kérdés nagyon jó, hogy mennyire rezonálnak a politikai aktorok, erre mennyire értik meg, mennyire akarják megérteni. Hát ebből a szempontból is változatos a kép, de hát inkább elszomorító, hogy olybá tűnik, hogy csak mi látjuk, vagy mi érzékeljük, meg azok az emberek, az a nagyszámú sokasság érzékeli mindezt problémának, amit mi megpróbálunk megfogalmazni. Tehát nem olyan dolgokat fogalmazunk meg, tehát nem azt kérjük, hogy holdbázist építsenek, hanem legyen szilárdbort burkolatú út,
ivóvíz,
közvilágítás, szűnjön meg a szegregáció, legyen egy inkluzív oktatás, mert hogy az az országnak jó, legyenek közösségi terek, vonják be a roma embereket a demokratikus döntés előkészítésbe, hallgassák meg őket. Tehát csupa olyan dolog, ami nem agysebészet, és viszonylag könnyen kivitelezhető. Az más kérdés, hogy mennyire van erre politikai akarat, és nem is mindig pénzkérdése. Ez nyilván van olyan fejlesztés, társadalomfejlesztés, amihez kell pénz, de hogy alapvetően ez politikai akarat kérdése, hogy a tankötelezettségi korhatárt állítsuk vissza 18 évre, és ne 16 év legyen a tankötelezettségi korhatár. Gondolkozzunk el azon, hogy mennyire szolgálja a szabad iskola választása az oktatáshoz való, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. Tehát csomó olyan dolog, ami érdemes társadalmi vitát, szakmai vitát kezdeményezni.
Vagy az egyházi iskolák például, amelyeknek adott esetben vannak roma missziói, de ezt az oldalt ne nyissuk meg, mert ez nagyon messze vezetne, de igen. Tehát,
igen, hogy... abszolút, tökéletesen mondja, abszolút. És természetesen nem az egyház, mint intézmény ellen fogalmazunk meg kritikát, hanem azért az ellen rossz gyakorlat ellen, amely különbséget tesz diák és diák között, aminek az eredményét látjuk az oktatási rendszerben, később meg a munkaerőpiaci egyenlőtlenségében. Úgyhogy politikai akarat kérdése az egész, az én megítélésem, vagy a mi megítélésünk szerint, és azt gondoljuk, hogy érdemes a politikusainkat is szocializálni, időnként megcsengetni a csengőt, hogy ha-hó, hát érdemes erre figyelni. Ez nem alapvetően a cigányok vagy a szegények helyzetét fogja javítani, az övékét is, de alapvetően az ország fejlődéséhez fog hozzájárulni, a demokratikus viszonyai megerősítéséhez, hogyha kevesebb vagy nincs a gyűlöletbeszéd, ha tisztességgel beszélünk egymással, ha odafigyelünk a leszakadó társadalmi rétegekre, ha nem engedjük, hogy a társadalmunk kasztosodjon, és valódi felemelkedési esélyt biztosítsunk mindazok számára, akik ma alul vannak, és rossz helyzetben vannak.
Na jó, és akkor ezzel a tulajdonképpen az előző önkormányzati választási ciklustól származó több mint 5 éves tapasztalattal fordultak rá az idei, hát ilyen kicsit ilyen szuper választási évre, és akkor ugye most kétféle szempontból is kellene edukálni a politikai közvéleményt, meg egyáltalán a közvéleményt, hogy egyrészt mit tegyen az unió a romákkal, és mit történik azokkal, akik mondjuk EP képviselők lesznek, és valahogy nekik is dolguk volna abban, hogy az itteni helyzetre felhívják a figyelmet, megváltoztassák, programokat dolgozzon ki, adnak ki, etc. És a másik pedig, hogy ugyanazok, vagy nem ugyanazok a helyhatósági képviselők, akikre egyszerűen volt dolguk, azok ismétlen indulnak egy választáson. Szóval hogy indultak rá erre a választási ciklusra?
Hát sok kérdőjellel és ilyen dilemával. Egyrészt ugye van ez az új törvény, aminek a neve most nem jut eszembe, ami ugye...
Gondolom a szuverenitás törvényre gondolom.
Igen, a szuverenitás, hogy akkor mi minősül itt a választók befolyásolásának, mennyire kapunk billogot, pusztán azért, hogyha egy ilyen politikai edukációs tevékenységet folytatunk. Tehát egy csomó kérdőjel fogalmazódott meg, és hogy mondjam, a félelem és a kétségbeesés magvait a rendszer elültette, mert hogy sajnos őszintén kell beszélni, hogy vannak olyan települések, akikkel korábban kapcsolatban voltunk, és azt gondoltuk, hogy el tudjuk indítani újra azt a, tehát meg tudjuk valósítani a lakossági fórumot és a jelölti vitát, visszaléptek, hogy hát nem biztos, hogy ebből most kérnének.
Nem mernek mi? Tehát,
igen, tehát van egy ilyen, ezt erről őszintén kell beszélni, tehát van egy ilyen, hogy akkor itt tényleg elültették a félelem magvait, és mi nem tehetünk mást demokrataként, mint hogy azt mondjuk, hogy tiszteletben tartjuk a döntéseteket, és ahol van fogadókészség arra, hogy tartsunk lakossági fórumot, meg jelölti vitát, ott természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy színvonalas, ugye mindezek színvonalas módon valósuljanak meg. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy valóban egy ilyen szuper választás van, hiszen helyhatósági választás is, és Európa parlamenti választás is van. És a korábbi tevékenységből azt elfelejtettem önnek mondani, pedig nagyon fontos, hogy jellemzően vidékre fókuszáltunk, tehát nem a fővárosra, a fővárosban is voltak tevékenység, de jellemzően a vidéki városokban, településeken szerveztünk ilyen lakossági fórumokat, jelölti vitákat, vagy ott voltunk aktívabbak. És most azt gondoltuk, hogy a fővárosban is észszerű lenne ezt a dolgot megvalósítani. Terveztünk is vitát, vagy tervezünk vitát.
Mert mi miért? Polgármesterit, főpolgármesterit vagy?
Főpolgármesterit, nem tudom, hogy ennek mi lesz a valószínűsége, de például a Kokráért azt a kérdőívet, amit itt az A-hangon is közzétettünk, azt annak azzal a célral tettük közzé, és kértük, hogy mindenki, aki valamilyen módon civil aktor, és van véleménye azzal kapcsolatban, azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amiket mi megkérdeztünk, azt fejtsük ki a gondolatát, hogy akkor ezt majd egyrészt a főpolgármester jelöltek elé helyeznénk, hogy ezek az emberek, civil aktorok, civil szervezetek munkatársai, vezetői, állampolgárok, hogyan és miképpen látják a szegények és a romák helyzetét itt a fővárosban.
És hogy mit szeretnének cselekedni?
Igen, hogy akkor ők egyáltalán érzékelik ezt a problémákat, másrészt, hogyha érzékelik, akkor milyen politikai, szakpolitikai válaszaik vannak erre vonatkozóan. Ez a kérdés részben az oktatásra fókuszál, lakhatásra,
egészségügyre,
Európa Uniós források felhasználására, vagy azok hatékonyságára, a roma reprezentáció, politikai és kulturális reprezentációra, és ha kijön, véglegesedik ez a, tehát ha lezárul a kérdőív megkérdezése, akkor nyilván összesítjük a beérkező adatokat, és ezzel kapcsolatban fogjuk megkeresni az érintetteket, vagy elindítunk egy ilyen társadalmi vitát ezzel kapcsolatban, hogy kinek mi a véleménye, és hogy van-e valamilyen reflexió ezzel kapcsolatban, hogyan és miképpen viszonyul ezekhez a kérdőből kijött eredményekhez. Tehát ez az egyik ilyen, vagy most a legfontosabb tevékenységünk.
Mondja el akkor gyorsan mindennek az adatait, tehát hogy az, aki nem kapja meg hozzám hasonlóan e-mailben, hogy töltse ki ezt a kérdőívet, de az úgy gondolja, hogy ez neki demokratikus joga, akkor az hol találja?
A hang felületén van, az A hang osztotta meg, és az A hang felületén van.
Mire számítanak, hogy kik fogják ezt kitölteni? Eleve azok, akik aktívak voltak gyakorlatilag a közéletben való beleszólásba, vagy meg tudnak szólítani esetleg olyanokat, akik eddig mindig csak legyintettek egyet, hogy politikusokat úgyse érdemes foglalkozni, hát amit nekik mondunk, azt soha nem hallják meg.
Jó kérdés, köszönöm szépen. A valóság az, hogy nyilván azok fogják ezt kitölteni, akik érdemi módon érdeklődnek a közéleti események iránt, van valamilyen kritikai attitűdjük, és van valamilyen javaslatuk is arra vonatkozóan, hogy hogyan és miképpen kellene a dolgokat helyes irányba terelni. De reménykedünk abban is, hogy olyanok is kitöltik, akik kevésbé aktívak civil értelemben, megvan a véleményük, de egy-két bátortal a lépésen túl nem nagyon tettek semmit, mint civil aktor. Én azt gondolom, vagy azt vélemezem, hogy többségében lesznek azok, akik aktívan, és intenzíven érdeklődnek a közéleti ügyek iránt, és aktívabban vesznek részt civil mozgalmak, civil szervezetek tevékenységében, mint alapítók, vagy mint ilyen érintőleges szereplők, de reménykedünk abban is, hogy egyszerű a szó nemes és jó értelmében, mert egyszerű és az ország Budapest sorsáért aggódó és tenni akaró demokraták is ki fogják ezt tölteni.
Ugye nem egyedül vannak, úgy értem, hogy az Egy Magyarország valamilyen szinten gyűjtőszervezet, dolgoznak együtt egy csomó civil szervezettel.
Igen, bár amikor megalapítottuk az Egy Magyarországot, akkor ott magánszemélyek jöttek és alapították meg ezt a szervezetet, de tagadhatatlan, hogy a vonzás körzetünkben rengeteg roma és nem roma civil szerveződés van. Említhetném az UCUT, az Ide Tartozunk Egyesületet, a Roma Verzitaszt, a Bogást, Autonómia Alapítványt, tehát egy csomó olyan civil szerveződést, a Helsinki Bizottságot, a TASZT, akiknek valami hasonló etosz és világképük van abban az értelemben, hogy egy igazságosabb, demokratikusabb és elfogadó nyitottabb társadalmat akarnak.
Hát nyilvánvaló, és hát nem egyszerű, hogy meg hát hozzá kell, hogy tegyük, hogy olyanok, akik nem ijedtek meg azoktól a dolgoktól, amiket mostanában említett. Még így végezetül egy dologra kérném, mint társadalomtudománnyal foglalkozó ember, mesélj egy kicsit magáról, hogy a saját életében, szakmájában hogy látja, hogy mi az, amiben legkönnyebben, leggyorsabban lehetne változtatni, és így tovább. Tehát, hogy ne csak az Egy Magyarország véleményét, hanem a sajátját is, hogyha volna kedve egy picit hangoztatni.
Természetesen. Én szociálpolitika szakon végeztem, és alapvetően jó mestereim voltak, akiktől egy nagyon erős társadalomkritikus, társadalomtudományos szemléletmódot kaptam, és én meggyőződésem, vagy átpolitikámban én a hangsúlyt az oktatásra helyezném. Tehát azt látjuk, vagy én azt látom az ide vonatkozó tanulmányaim alapján, hogy azok az országok tudtak sikeresek lenni, azok az országok tudtak demokratikusabbá válni, gazdaságilag erősebbé, nyitottabbá, elfogadottabbá, ahol nagyon sokat investáltak az emberi erőforrásba, nagyon sok pénzt fektettek az oktatás különböző szintjeibe, és viszonylag magas a magasan kvalifikált embereknek az aránya. Én azt gondolom, természetesen ez egyéb sok feltétel is kell ahhoz, hogy egy ország jól, harmonikusan, demokratikusan és kiegyensúlyozottan működjön, de azt hiszem az oktatásnak van a legfontosabb szerepe. A 21. században vagyunk, és a mesterséges intelligencia hajnalán, ami alapvetően fogja megváltoztatni a társadalmunkat és a munkaerőpiacunkat. Aki nem szerez kellő minőségű tudást, nem szerez megfelelő minőségű tudást, az szinte végletesen le fog maradni. És ha egy pici esze is van bármelyik államnak, akkor rengeteg pénzt fog a humán erőforrásba befektetni, hogy egyrészt, hogy a humán erőforrás az emberek alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó technológiai munkaerőpiaci feltételekhez, másrészt pedig azokhoz a kihívásokhoz, amit a gyorsan változó technológia fog a társadalomban eredményezni. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet magas színvonalú, nyitott, elfogadó, befogadó oktatás nélkül megvalósítani, ha az marad, ami most van Magyarországon, a szegregált, kvázi a kasztosodás irányába mutató társadalmi berendezkedés és oktatási világ, akkor egy nagyon erős és végletes lecsúszás lesz a gazdasági versenyben. Demokratikus deficitek fogják jellemezni az országot, és a végleges leszakadás az pedig hát nem sok jó van kecsegtet, mármint társadalmi értelemben. Én ebben hiszek.
Na jó, van, tehát csak az a probléma, hogy ezek azok a dolgok, aminek senki nem szokott ellent mondani. Ezzel szemben nagyjából azt látjuk, hogy ez az első dolog, amit a sútba hajítanak, és nem foglalkoznak vele sokkal többet, sőt az ellenkező lépéseket lépik, és még azt is mondanám, hogy nem csak a mostani kormánypártok, hanem az erre irányuló, hát figyelem, az szinte sehonnan sem elegendő, szóval kell hozzá civil kurázsi. Hogy látja, megvan a roma szervezetekben az ezt kiharcolni képes civil kurázsi, és összefogni képes civil kurázsi olyanokkal, akik nem feltétlenül roma szervezetek, vagy nem szakmai szervezetek?
Természetesen, ez egy nagyon jó kérdés, és az egyik leglényegibb kérdés. Tehát hiába vannak jó elképzeléseink, vannak vízióink, és gyönyörű terveink arra vonatkozóan, hogy hogyan lenne érdemes egy jó, demokratikus és igazságos társadalmat létrehozni, hogyha erre nincs politikai fogadókészség. Én mégis azt tapasztalom, hogy az utóbbi időben azért a társadalom jelentős részének, a társadalom jelentős része saját bőrén tapasztalja a középosztály és a felső középosztály is, hogy hogyan és milyen módon változott meg negatív irányba a magyar közoktatásnak a helyzete. Ezt láttuk az utóbbi évek kapcsolatos tüntetésein, és amit elfelejtettem mondani, mint olyan szervezet, aki az Egy Magyarországgal kapcsolatban van, a Tanítalék Mozgalom. Például roma, pró-roma szervezetekkel én hiszek abba, hogy én nem hiszek abba, hogy az ember és a világ egy zárt rendszer. Én abban hiszek, hogy a helyzetek megváltoztathatóak. 1983-ban senki nem gondolta volna, vagy viszonylag kevesen gondolták, hogy a Szovjetunió az összeomlik, és majd a szocialista világrend mint olyan összeomlik. Kevesen gondolták, és aztán lett egy világtörténelmi helyzet, aminek az eredményeképpen minden alapjaiban változott meg. Én azt gondolom, hogy ha az ember hisz valamiben, és több embert állít magam elé, lehet, hogy ez egy naív elképzelés, és egyébként meg a társadalomban megfogalmazódik nagyon erősen ez az igény arra vonatkozó, hogy alakítsuk át, tegyük demokratikusabbá, nyitottabbá, elfogadóbbá és színvonalassá az oktatási rendszert, akkor ennek meg kell történnie. Tehát, hogy jó, hogyha van egy ilyen vezérlőcsillagunk, és jó, hogyha tisztában vagyunk a realitásokkal, de ne mondjunk le erről a célunkról, én azt javaslom magamnak is legfőképpen, mert hogy nem tudjuk, hogy mikor jön el az a pont, amikor az elégedetlenségnek a kritikus tömege átszakítja a gátot, és meg lehet változtatni a most megváltoztathatatlannak itt rendszereket.
Ez egy nagyon jó végszó volt, akkor kívánjunk egymásnak minden jót, egy élmény volt, nagyon szépen köszönöm,
nagyon
hogy itt volt nálunk.
Nagyon köszönöm, számomra a megtiszteltetés.
Útszélen.
A legfontosabb kérdésekben az önök véleményét is kikérő űrlapot az ahang.hu oldalán találják. Az Egy Magyarország kezdeményezés péntek estig várja válaszaikat. Amihez mindenre szükség van, az egy cselekvési útmutató politikusoknak. Ezt szeretné az Egy Magyarország kezdeményezés a választásokon indulók kezébe adni. Úgy látják, hogy bárki beleszólhat a politikába, különösen, ha arról van szó, hogy mi volna a teendő azért, hogy ne legyenek kirekesztett csoportok a társadalomban. És vitákat is szerveznek, még egy főpolgármester jelölti megmérettetést sem tartanának kizártnak a választókkal közösen feltárt problémák mentén. Beszélgetőtársam Szegedi Dezső az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja volt. Köszönöm értékes gondolatait. A műsort a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mertát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.